Szükség van, hogy halljunk Isten igényéről, ne csak mi, hanem a világon. Az, hogy most ma újak nem jelentek meg, én akkor is hiszem, hogy Istennek minden egyes magja nem volt hiába való, hogy egyszer csak ezek a magok beesnek a szívedben is, elkezdenek növekedni is, gyümölcsöt teremni Isten dicsőségére. És én szeretettel köszöntöm Borsagit és kedves feleségét, és átadom az egész alkalmat Ferinek és a drága Szentfelemnek.
Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntünk benneteket. Halleluja, halleluja. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal. Egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal járulunk a te szent színed elé. Köszönjük, hogy a tisztító szent vér eredményeképpen mi bármikor a te tróntermedben léphetünk a megigazító munka által. Köszönjük, Úr Jézus, az örök életet, amit elhoztál. Hálát adunk a te igédért, a világosságodért, amit nekünk adtál. És köszönjük, hogy szólhatjuk a te igédet szabadon, bátran, hogy eljusson a világ legvégső szegletéig a Jézus nevében. Hálát adunk, Uram, hogy mi a te jobb kezed lehetünk, és munkálkodhatunk a királyság építésén. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget. Köszöntjük a Szent Szellemet. Hálát adunk, Atyám, a Szent Szellemed erejéért, a gyógyító ajándékokért, amelyek már is működnek. Tied minden dicsőség, Uram. És köszönjük, Uram, hogy a jelek, csodák megnyilvánulnak a szolgálatokban. Köszönjük a késői esőt, és nem utolsó sorban a szolgáló angyalokat, akik véghez viszik a rendeleteinket, amit Jézus nevében hozunk. Tiéd minden dicsőség, Uram. Köszönjük a békességedet, és hálát adunk, Uram, az új életekért. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet, köszönjük az érintésedet. És hálát adunk, Uram, a mai napért, hogy szólhatjuk a te igédet, nyitott szívet, hallófület, látószemet vallunk meg. És köszönjük, Uram, a hallgatóságot, aki azt fogja meghallani, amit te akarsz üzenni a számukra. Kijelentés, bölcsesség és tisztállátás szellemét is kiárasztjuk. Köszönjük, Uram, a szent időzítést a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és mondd neki, ha elfelejtette volna, hogy Jézus él. Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntünk benneteket még egyszer. Egy bizonyos várakozás van bennetek. Az jó dolog. A plakát szerint a mai szolgálat címe az, hogy milyen az ideális házasság. A mai tanítás alcíme ezen belül az, hogy a párkapcsolatok áldottsága. Mert mindenki szeretne áldott lenni, illetve még jobban áldott lenni. Azt hiszem, ez nem kérdés. Előjáróban még szeretném elmondani, hogy két hivatalban is állok. Egyrészt ugye a pásztori hivatal, ami azt hiszem ismertebb, és van egy Békevár Egyesület, ami a múlt év végén jött létre. Ez egy civil szervezet, annak az elnöke is vagyok egyben. Tehát egy személy, két poszton. Úgyhogy mind a két pozícióban találkozhattok, ezért szólok erről csak. A múlt év végén annyira erősen a szívemen volt, hogy egy civil szervezet, ami jogilag bejegyzett, létrehozzunk, ez pedig a Békevár Egyesület. A Békevár webkikötő, nem tudom, van-e közöttetek internetes, ez már 7 éve működik. Én úgy érzem, hogy egy bizonyos támogatottság is van, mert többek között a megyei önkormányzat is anyagilag támogatják a civil szervezetet. A Gelencsér Attila elnökletével, tehát fontosnak látják valószínű a házasságnak az értékét. Azt hiszem, hogy elsőként le kell szögeznünk, hogy nem azért vagyunk itt, hogy az igével fejbe csapkodjunk benneteket. Nem azért vagyunk itt, hogy bárkit is kárhoztassunk, hanem az indíték, ami a szívünkön van, az, hogy átnyújtsunk egy csokor világosságot Istennek egy speciális területéről. 10 éve tanulmányozom és foglalkozom ezzel a területtel, hogy párkapcsolatok, házasság kérdése. Dicsőség Istennek, hogy idősebb korú testvérek is vannak közöttünk. El kell, hogy mondjam, anyukám is 85 éves. És minden nap, minden délután megkapja a mennyei infúziót, mert viszem le neki a tanításokat, a DVD-t, és mondhatom, hogy már függővé vált. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy hát én már idős vagyok, nekem erre nincs szükségem, akkor téved. Lehet, hogy személy szerint nincs rá szüksége, mert már nem akar férhez menni, nem akar házasságot kötni, de Isten igéje azt mondja, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Melyik részét? Az egészet. Ugye? Hát, hogyha eddig már áldások voltatok valamilyen szinten mások felé, szóltatok a gyógyulásról, a hitről, a gyarapodásról, akkor ez egy dicsőséges dolog. Mert Isten erre hívott el bennünket. De tudtatok-e tanácsot adni házasság területén? Tehát ha nagyobb lesz a világosságunk, akkor nagyobb mértékben tudunk segíteni másoknak. Először is szögezzük le azt, hogy Isten jó. Mindenki egyetért vele? Amen. A másik dolog. Istennek egy jó terve van a számodra. Ez is innen van, ugye? Ti vagytok Isten jobb keze. És nem csak Istennek, hanem a pásztornak is a jobb keze. Ezt tudom a mi ságvári gyülekezetünkről, mert vasárnap lesz evangelizáció, és bizony van ott ugye fénymásolási munka, fölvágni a szórólapokat, kihordani, hirdetést feladni a helyi hirdető újságba, és egyéb sok minden ehhez kapcsolódó teremrendezés és egyebek. Mert egyedül a pásztor nem tudna mindent elvégezni. Tehát azért van a nyáj, azért van ez a bizonyos család, itt Böhönyén is, hogy együtt elvégezzetek bizonyos dolgot Isten országának a számára. Van egy nagyon érdekes történet. Ez valamikor a háborúban történt, egy köztéri Jézus szobor találatot kapott, megsérült, leesett a keze, és el is tűnt, tehát nem tudták visszaragasztani. Aztán tanakodtak, hogy most mi legyen azzal a sérült szoborral, hogy eltávolítsák, vagy kiegészítsék azt a kezet, de sokkal egyszerűbb megoldást alkalmaztak. Fogtak egy táblát, ráírták azt, hogy ez a Jézus szobor a háborúban megsérült, a jobb keze elveszett, de nem pótoljuk, mert ti vagytok a jobb keze. És a nyakába akasztották. Hogy szükség van-e a világosságra? Azt hiszem igen. Nagy mértékben. Lesznek igék, amit csak érintek, és nem olvasunk föl, mert ezt mindjárt szeretném mondani ma. Tegnap sikerült. Leültem és írtam, és írtam, és írtam, és ennyi lett belőle. A János 9:7-ben az a történet olvasható, amikor Jézus a vak szemét megkente sárral, és elküldte a Siloám tavához. A Siloám szónak a jelentése küldött. A küldött szó pedig a görögben így hangzik, apostello. Kicsit ismerősen cseng, ugye? Apostol, apostello. Tehát, ha a Siloám tava, mint a küldött vagy apostello vize, a vak szemét hittel cselekedve megnyitotta, nekünk is szükségünk van az apostoli tanításokra, az apostoli kenetre, ami minden Pesten ugye elhangzik vasárnap egy tanítás, hogy a szemeink megnyíljanak és a szellemi dolgokból többet lássunk. Néhány gyönyörű ígét szeretnék megosztani itt az elején veletek. 5 Mózes 32.2 azt írja, hogy a tanításom csepegjen, mint az eső, és az a bizonyos szárazföld azt hívja be. és jön a májusi eső, amit tudjuk, hogy aranyat ér. Az Ezékiel 44:23-ban van a réma igém, amelyik úgy hangzik, hogy tanítsd az én népemet, hogy különbséget tudjon tenni az igaz és a hamis között, a tiszta és a tisztátalan között, a helyes és a helytelen között, mert az emberek ma a világban különösen egyetlen egy utat járnak, egyetlen egy utat ismernek, és ha most a házasság család témájánál vagyunk, abban is egy utat ismernek. Hogyan tudnának választani, amíg nem ismernek egy másikat? Tehát azt mondja az ige, a Ezékiel 44:23, hogy tanítsd az én népemet, hogy meg tudják különböztetni a helyes és a helytelen utakat. Vagy a jó utat egy még jobbra váltsák. Ma is hallottam itt valakitől, Hózseás 4:6-ot, hogy elvész az én népem, mert ismeret nélkül való. Nincs bibliai ismeret. Ez halálos is lehet. Bizony, bizony. De dicsőség Istennek, a János 8:32 ezt a nehéz súlyú igét már is feloldja, mert az igazság megismerése szabadokká tesz. Az igazság pedig itt van ebben a gyönyörűséges könyvben, a könyve könyvében. Nem az igazság tesz szabaddá, vigyázat. Az igazság megismerése. Kettő között különbség van. Lehet a polcunkon otthon az igazság, és a húsvét és a karácsony nagy takarításkor egyszer-egyszer levesszük és leporoljuk. Hiába van ott az igazság, ha nem ismertük meg. Tehát az igazságnak a megismerése tesz szabaddá. Aztán tudjuk a fő küldetésünket a Márk 16:15-ben, hogy hirdesd az evangéliumot minden teremtésnek. És az evangéliumnak minden részét. Az apostolok cselekedetei 5:20 ugyanezt az életbeszédének nevezi. Ez az életbeszéde. Ahogy azt mondta az Úr Jézus minden kereszténynek, nem csak a pásztornak, hogy hirdesd az evangéliumot minden teremtésnek, ez nem lehetőség, ez kötelesség. Kötelesség áldással lennünk mások számára. Tehát senki nem mondja azt, mert máshol valahol már visszahallottam, hogy hát nekem erre nincs szükségem. Én már idős vagyok, nekem erre nincs szükségem. Lehet, hogy személy szerint nincs. De szeretet hogyan gondolkodik és hogyan viselkedik, az agapé szeretet? Az agapé nem önző, hanem mindig a másik érdekei tartja szem előtt, ugye? Ezt tudjátok. Tehát, hogyha agapé szeretetben szeretnénk járni, akkor tanulunk azért, hogy másoknak tudjunk mind nagyobb áldással válni. Ugye mindenki volt már valamilyen tekintetben áldás, ahogy említettem már ma is, akár gyógyulás területén, akár anyagiak területén. Ahhoz, hogy a házasság, a párkapcsolatok területén is mind nagyobb áldássá tudjunk válni, és Isten tudjon bennünket használni, először nekünk kell ismeretet szerezni, hogy tovább tudjuk adni. Legyünk egy csatorna, és azt az ismeretet, amit megszerzünk, azt tudjuk továbbadni. A János evangélium 15-ben Jézus a szőlőtő példázatát használja. Beszél a látható részekről, a tőről és a vesszőről, de én most a föld alatti nem látható részre szeretnék rávilágítani. Ott van a gyökér. És van egy alattomos betegsége a szőlőnek, a nem homokos talajokon, a kötött talajokon, a filoxéra. Biztos hallottátok, hogy netán van szőlő gazda köztetek. A filoxéra a gyökeret támadja. Milyen lesz a vesző akkor, ha a gyökér beteg? Silány. Milyen lesz a termés? Gyenge. Tehát, ha a gyökér beteg, és most vetítsük a házasságra, akkor a termés sem tud kellőképpen kibontakozni és gyümölcsöt hozni. Az énekek énekében az ige beszél a kis rókákról. Egy kis róka, egy kis kár. Még nem is olyan veszélyes. De két róka, az már kétszer annyi kár. Sok kis róka, pedig sok kár. Nagy kár. Tehát meg kell előzni a károkozást, meg kell állítani a kis rókáknak a károkozását. ahhoz, hogy teljes áldásban élhessenek a házaspárok, szükséges a teljes evangéliumot hirdetni. A betegeknek gyógyulás étrendre, azaz gyógyulás tanításra van szükségük. A anyagi szükségben levőknek anyagi étrendre és tanításra van szükségük. És ahol a párkapcsolatok szorulnak gyógyításra, ott pedig olyan étrendre, olyan tanításra van szükség. Dicsőség Istennek, 30-40 órányi tananyag áll rendelkezésünkre. Ebből ma egy órát kaptok. A 40 óra az egy heti munkaidő. Tehát annyit lehetne erről tanítani. Ilyen bőséges, mert eleinte nagyon kevés volt nekem is, és utána egyik pásztortársam ajánlotta, hogy hát imádkozz a Isten, hozzon elő tananyagot. És bizony, jöttek, és még ma is jönnek. És csodálatosak. Isten dicsőségére tavaly január 1-én elkezdtünk egy olyan sorozatot, mint a tavasz, nyár, ősz a Hégennél. Ez a házasság, család, párkapcsolatról szól. Az a neve, hogy hitháló. Interneten hozzá lehet férni, le lehet tölteni. Minden napra egy tanítás, egy ige. Kezdjük az elején. Isten teremtett embert. Miért teremtett embert? Mit gondoltok? Kicsit meg szeretnének dolgoztatni benneteket is. Vajon mi célból? Mert Isten céltalanul semmit nem tett. Tehát mindennek van célja. Feleslegesen nem munkálkodik semmin sem. De azt tudjuk, hogy Isten teremtett embert. Mi lehetett az indítéka? Mi lehetett a célja? Az embernél mi a cél, hogy családot alapít? Legyen családja. Igen. Tehát Isten is szeretett volna egy családot, és teremtett embert. Az ő képére és hasonlatosságára. Az ezotérikusok meg szokták kérdezni, hogy hát mindenhol látjuk azt, hogy van hímnem és nőnem mindenben, hát Isten az Atya, hol a női oldal. Dicsőség Istennek, erre is megvan a válasz. A héber nyelvben Isten épp úgy áll hímnemben, mint nőnemben. Úgyhogy erre is van válasz. Aztán, hogy Isten megteremtette az embert, egy kenettel megáldotta. A szaporodásnak a kenetével. Nem csak az embert, hanem minden élő lényt. Mert történetesen, hogyha egy bocika elpusztul, és nem lenne meg a szaporodási képesség, amit Isten elindította kezdetek kezdetén, akkor Istennek mindig újra kellene teremteni egy kihalt állatot. Tehát Isten nagyon bölcs volt akkor, amikor a kezdeteknél már így cselekedett. És tudjuk, hogy minden a maga neme szerint terem. Ezt látjuk az igében, és látjuk a természetben. Isten nem feledkezett meg rólatok, mert gyógyító kenet van jelen a homlok, tehát fejrészen munkálkodik az Úr, az ilyen homloktól lefelé húzódó. Van valakinek ilyen, nyúljon ki a hit kezével, fogja meg, húzza le, vegye el, megvan, Isten nem feledkezik el. Aztán a csont és fogazat területén van gyógyítókenet, és most a forgó területén jelent meg. Tehát ízületek, mondhatjuk így is, hogy ízületek, mert a több felé van a testben ízület. Dicsőség Istennek. Ahogy a gyerekek nőnek, vagy mi magunk nőtünk, előbb-utóbb ugye elkezdett az ember kacsingatni a másik nem felé. Manapság ezt már óvodáskorban teszik a gyerekek. Tehát a társkeresés kerül előtérbe, de nem kell megijedni egy párt kereső embernek, főképp a keresztény, hogy hogyan tudok én 6 milliárd emberből választani. Mert ugyanis az ima előnyét használhatjuk. Az pedig a kérés imája, hogy Atyám, Jézus nevében kérlek, vezess elém olyanokat, akik a megítélése szerint hozzám hasonlóak. És lehet, hogy hoz 3-at, lehet, hogy hoz 5-öt, és abból a pár jelöltből már könnyebb választani. Egy biztos, hogy nem Isten akasztja a nyakunkba a társunkat, hanem mi választunk és mi döntünk. Mert a szabad akarat sérülne akkor, hogyha Isten jelölné ki a párunkat. Profécia alapján sem szabad elfogadni, hogy a gipszjakab az én párom. Ádámnak ott volt a belső bizonyosság a szívében, az 1 Mózes 2.23-ban, amikor Isten Ádámnak segítő társat akart szerezni. És vitte az állatokat, de ő mindig rázta a fejét, hogy ez se szimpatikus, az se szimpatikus. Aztán, amikor Évát vitte, akkor mit mondott? Azt mondta, hogy ez már igen. A csontomból való csont, testemben való test. Ez nekem tetszik. Tehát ugyanilyen belső bizonyosságnak kell meglenni ma is azok szívében, akik párt keresnek. Mert a Biblia örökérvényű. Ádámnak volt-e szabad akarata a párválasztásban? Volt? Volt. Valaki azt mondja, hogy nem, de én azt mondom, hogy igen. Mert Isten nem csúfoltatik meg, tehát ő a szabad akaratot nem vonja vissza, mert mondhatta volna azt is, hogy hát az Éva még nem egészen az igaz, még egy kicsit formálj rajta. És utána hoz vissza. Tehát a szabad akarat az megvan, és mindig mi döntünk. Nagyon fontos kérdés a tisztaságnak a megőrzése. Ugyanis a test ajándék a házastárs számára. Egyébként is az igét ismerő ember azt tudja, hogy a testünk nem a miénk. Ha még valaki nem házas, akkor a teste Istené, mert a Szent Szellem temploma vagyunk, elsősorban, másodsorban a magunké csak. De ha már házas, akkor elsősorban Istené, másodsorban a házastársáé, az 1 Korintus 7 szerint, és harmadsorban a saját magáé. Tehát a testünkkel nem csinálhatunk azt, amit akarunk. Isten egy ágyat tud megáldani. Ez pedig a hitvesi ágy. És ami a hitvesi ágyon kívül esik, a Biblia mindegyikre azt mondja, hogy az paráznaság. Egy gyönyörű mondatot jegyeztem ki valahonnan, hogy a tüzesség egyszeri és megismételhetetlen. A bibliai időkben a tüzességnek értéke volt. A vőlegény az após jelöltel egy árban egyezett meg. Tehát kialkudott egy árat, és árat fizetett a leányért. Jelenések könyve szerint Jézus a vőlegény, a gyülekezet mi, a mennyasszony. Jézus is kifizette az árat. Az utolsó vacsora alkalmával ott volt a bor, és Jézus a kereszten a legnagyobb árat fizette ki. Ekkor árat még senki nem fizetett a mennyasszonyért, mert az életével áldozott. És várjuk a vőlegényt, ugye, erősen. A párkapcsolatoknak két nagy csoportját különböztethetjük meg. Az egyik az, hogy vannak egyedülállók, akik úgyis jól érzik magukat. És vannak a házasok, akik csak úgy érzik jól magukat. Azt mondja a Biblia, és azt írja Pál is, hogy mindkét állapot ajándék Istentől, és mindkét állapot helyes. A világ ugyan kényszerítőleg lép fel és hat a fiatalokra, amikor már 25 évesek, hogy már valamit kellene kezdened magaddal, meg szerezzél társat magadnak. Mert ez a Biblia nem ezt mondja. Azt mondja Pál, hogy jól cselekszel akkor is, ha a lányodat nem adod férhez, jól cselekszel akkor is, ha férhez adod. Az 1 Korintus 7-ben van ez is. A réma igén szerint tegyünk különbséget. Hogy mi a különbség? A házasság és a együttélés, illetve élettársi kapcsolatok között. Szerintetek van különbség? Nagy? Nagy? Jó, köszönöm szépen. A házasság Isten terve azok számára, akik társra vágynak, és nem tudják elképzelni társ nélkül az életüket. Aztán van a másik fajta kapcsolat, amit nevezhetünk együttélésnek, vagy hosszabb távon már intézményesítik ezt, hogy élettárs. Az ige szerint ez Isten akaratán kívül esik. Mert a Bibliában ilyet nem találunk. A fő kérdés az, hogy akik együtt élnek, akár már hosszabb ideje is, jól is élnek, mert vannak ilyen példák az életben, miért nem merik nyilvánosan magukat elkötelezni? Lehet, hogy magukban sem biztosak? Mert általában az a válasz erre, hogy hát, minek az a papír? Hát, ha valami nem jól megy, akkor így könnyebb szétszaladni. Na de hát, ha már van gyermek, akkor mindannyian megisszák a levét. Nagy a különbség. Hát fizikai síkon az a különbség, hogy egyiknek van papírja, a másiknak nincs papírja. Ez a legkevesebb. De a leghangsúlyosabb és legfontosabb dolog a szellemi dolog. Az Úr előtt megkötött házasságban ott van a ragasztó, a Szent Szellemnek a ragasztója, ami összetartja az egységet. Ott van a gigantikus erő, amit úgy ismertek az igéből, hogy egy megfut, amit ezret, kettő tízezret. És ott vannak az áldásoknak a túlcsorduló volta. A másikban ezek nincsenek meg. Ahol nem az Úrral együtt járnak, nem Isten terve szerint járnak, nincs megkötött házasságuk, sem a polgári, sem az Úr előtt, akkor ezektől elesnek. De ezt ők nem látják, mert soha nem nyitotta fel senki a szemüket, hogy van egy jobb út. Tehát Isten szeretne egy jobb utat adni az ő népe számára. Határozzuk meg, hogy mi a házasság. Házasság Isten szemében felbonthatatlan szövetség, valójában egy vérszövetség, és nevezhetjük szent szövetségnek is, mert Isten szemében ez szent. A házassági szövetség a legszorosabb kapcsolat két egymást szerető ember között, és az élet továbbadásának a forrása. A házassági szövetség többsíkú szövetség, ha belegondolunk. Érzelmi, gazdasági, jogi és részben ideológiai alapokon álló intézmény. Tehát a házasság egy intézmény. Az ige mit mond? Hogy ketten lesznek egy testé. Tehát egyé válnak jogilag, amikor az anyakönyvvezető előtt aláírják a bizonyos okmányukat, és amikor a pásztor és az Úr előtt kötik meg a frigyüket, és esküt tesznek a szövetségre, akkor Isten ereje által is egyé válnak. Emlékeztek arra az igére, hogy a háromas kötél nehezen szakad el? Hát egyik a férj, a másik a feleség, a harmadik az Úr. A gigantikus erő pedig 5 Mózes 32.30-ban található meg, és ez a szövetségnek az erejéből fakad, hogy egy megfut, amit ezret, kettő tízezret. Mekkora óriási különbség? Tízezerszeres különbség. Tehát az egyik házasság rendelkezik ezzel, amit az Úr előtt kötnek meg, ami nem is nevezhető ige szerint házasságnak, hanem csak együttélés. Ott meg hiányzik ez az erő. Lehet, hogy azt mondják, hogy mi nagyon boldogok vagyunk, de nem tudják, hogy mitől esnek el. Szövetségnek vannak támaszai. Ti is voltatok már esküvőn, nem a sajátotokon, hanem egyéb más esküvőn, akár tanú is. Ugye az esküvőn van tanú, ott van a gyülekezet, a násznép, és ott vannak gyűrűk. Mindegyiknek megvan a maga szerepe. Én sem tudtam, de innentől kezdve én magam is felelős vagyok, tanú, ahol tanúként vettem részt, vagy ahol gyülekezeti testként vettem részt, hogy bizony van feladat. A tanúk mit tesznek? Egyetértésüket adják a létrejövő egységhez, és tanúskodnak az egység felett. Onnantól kezdve azt az egységet, azt a frigyet, azt a házasságot a hit szemével mindig egy boldog közösségnek kell, hogy tekintsék, így beszéljenek róla, mert ugye hit szavának ereje van. Ugye ez egy komoly feladat a tanúk részéről. A gyülekezetnek mi a feladata? Hogy imáikban hordozzák azt a házaspárt, aki mondjuk itt a gyülekezetbe kötötte össze az életét. Tehát a gyülekezetnek is megvan a feladata. És bizony azt hiszem, hogy ebben le vagyunk maradva. Mert ezt nem ismertük fel idáig. Hogy mindig kell imádkozni a házaspárokért is, a házasságokért is. Azért, hogy az az egység legyen szilárd, erős, boldog, virágzó egység. Köszönjük, Uram, a kegyelmedet. A megtartó kegyelmedet a Jézus nevében. Tehát a gyülekezetnek is van feladata. Aztán a gyűrű. A gyűrű jelkép. Jelképezi a hitet, és jelképezi az agapé szeretetet. Emlékezteti a házaspárokat az egymásnak tett esküre, és Istennek tett esküre. Külvilágot meg figyelmezteti, hogy stipit, stopp, ez a személy már foglalt. Nagyon röviden, mi a célja a házasságnak? Az egymás kiegészítése. Mert valahol a férj jobban főz, mint a feleség. Ez nem baj. Vagy nem tanulta meg, vagy nincs rá ideje, mert annyira elfoglalt, vagy ki tudja miért. Nem egy helyen a férjek főznek. Tehát gyakorlatilag a házaspárok kiegészítik egymást. Ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Úgy, ahogy mindenkinek van elhívása az életben, a gyülekezetben, a szolgálatban, a munkahelyen, Istennek a házasságban is van elhívása. A férj elhívása a ház ura, a feleség elhívása pedig az otthon királynője. Úgyhogy ti királykisasszonyok vagytok. Egyébként is a Jelenések könyvéből tudjuk, hogy mi királyok és papok vagyunk, ti meg királykisasszonyok vagytok. Lapozzunk el az Efézus 5-höz, hogy igét is halljunk ma. Mire kell tekintenünk, hogyha egy jó házasságot szeretnénk kialakítani? A szüleinkre? Onnan vegyük a mintát? A barátainkról? Bizonyára sok jó elem van az ő életükben, de lehet benne rossz is. És ha van benne rossz, akkor azt lemásoljuk. A mintát nekünk innen a könyvek könyvéből kell vennünk, és nagyon egyszerű ez a minta. Olyannak kell lenni a férj és feleség kapcsolatának, mint Krisztus és a gyülekezet kapcsolatának. Ahogy a gyülekezet viszonyul Krisztushoz, illetve Krisztus viszonyul a gyülekezethez. Tehát Efézus 5-ben a 28-33-ig elolvassuk.
Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti a feleséget, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is a gyülekezetet. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és a gyülekezetről szólok. Kiki azért úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig félje a férjét.
Amen. Itt a félelem nem rettegést jelent, hanem tiszteletet ebben az esetben. Tehát nagyon egyszerű. A minta előttünk van. Azt kell utánozni. Krisztus és a gyülekezet kapcsolata. Ez a legideálisabb minta. Van egy nagyon fontos ige az Ámos 3:3-ban. Hogyan járhatnak együtt, hogyha meg nem egyeznek? Mert hogyha az egyik Amerikába akar menni dolgozni, a másik Kínába szolgálni, akkor igazából nem tudnak együtt járni. Nem tudnak kéz a kézben járni és menni. Isten nem tesz ilyet, hogy családokat szétválasszon. Isten együtt adja az elhívást a házaspárok számára. Tehát fontos, hogy a házaspárok kéz a kézben tudjanak járni. Nagyon fontos a nyitott szívnek a megőrzése. Bill Kaiser nagyon régen tanított erről. Ugyanis, hogyha megsértődik az egyik fél, összerúgják a port, apróságon csak, nem is kell komoly haragnak lenni, akkor az egyik szíve, vagy mindkettőnek a szíve bezáródik. Ha be van zárva a szíve egymás iránt, akkor be van zárva Isten felé is. Hogyan fog hallani Istentől? Hogyan fognak az imáik felszállni, ha zárva van a szívük? Sehogy. Nem véletlenül írja az Efézusi levélben az ige, hogy a nap ne nyugodjon le a ti haragotokon. Mert hogyha tovább cipelik, mint az este, azt a bizonyos sértődést, azt mondja az ige egy vagy kettő verssel előtte, hogy akkor helyet adnak az ördögnek. Az egy ajtó, amit nem szabad kinyitni. Tehát nagyon fontos, hogy egységben tudjanak lenni. Szeretetben kell a férjnek összefogni a családot. És a férj kapja az ítéletet azért, ami a családban történik. Hát ő a főnök. És ahogy úgy végignéztem a környezetünkben, az utcánkban, csak nem is nagyon kellett messzire menni, azt vettem észre, hogy több az özvegyasszony, mint az özvegy férj. És mintha valami összefüggés látnék itt. Nagyon fontos az egység. Zsoltár 133. Két feltételt ír az egység meglétének. Elég, ha együtt vagyunk? Vagy kell még valami más is? Azt mondja Zsoltár 133, hogy ha együtt és egységben vagytok, akkor árad ki az áldás. Tehát együtt és egységben. Tehát nem elég csak együtt lenni, mert lehetnek fasítva, ha együtt vannak. Tehát együtt és egységben. Gyógyító kenet jelent meg a lábban, ez úgy tűnik, hogy ilyen ér probléma. Egy egyszerű példával szeretném ezt inkább bemutatni. Tehát férj nem diktatórikusan határozza meg, hogy most jövő héten egy kék autót veszünk. Hanem ezt megbeszéli a gyerekekkel, családdal, feleséggel. Mekkora a költségvetés, azt figyelembe kell venni. Mire van szükségünk? Lehet, hogy egy hűtőre is még szükség van, autóra is. Egy mélytengeri herkentyűre esetleg. És akkor most melyiket vegyük meg? A férj szeretettel viszonyul a család többi tagjához, megkérdezi őket, de azért a döntés az ő felelőssége. Tehát ne költekezzenek túl, ez az egyik szempont. A másik meg mi a fontosabb? A hűtő vagy az autó? Lehet, hogy valami teljesen más fognak lenni belőle. Mert a feleség azt mondja, hogy nekem egy gáztűzhelyre lenne szükségem. És lehet gáztűzhelyre fognak beruházni. De mind ezt szeretetben. Később erre ki fogunk térni, hogy mennyire fontos a szeretet. De itt egy pillanatra megállunk az engedelmesség, alávetettség kérdésénél. Pesten volt egy tanítás sorozat egy-két éve, ami mélyen foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy Istennek van egy felépítményi rendszere. Ami úgy néz ki, hogy mindannyiunk fölött van valaki, akinek engedelmességgel tartozunk. Emlékeztek erre a tanításra? Jó pár éve volt már. Ha a gyülekezetet vesszük, akkor a gyülekezetnek van egy pásztora. Isten őt ismeri el vezetőnek. A pásztornak van szintén egy előjárója, az egyház alapítója, de ha elmegyünk Pestre, ott vannak könyves, könyvárus, ültető, akik segítenek ott az ülésben, ültetésben. Hogyha az ültető azt mondja, hogy a táskámat tegyen beljebb, mert a kamera ne vegye fel a táskámon levő reklámot, akkor nekem engedelmeskednem kell, mert az előjáróink bízták meg őt azzal a feladattal. Valamikor egy könyvraktár volt nálunk Szántódon, ha a főkönyvesek azt mondták, hogy most egy leszámolást csináljunk, vagy ezt vigyük vissza, akkor azt kellett tenni. El lehet szegülni, csak az vissza fog ütni. Mert nekünk azt kell látnunk, hogy Isten, akit fölénk helyezett, ha annak a személynek engedelmeskedünk, akkor gyakorlatilag Istennek engedelmeskedünk. Világi viszonylatban. A Róma 13-ban megtaláljátok, hogy Isten létrehozta az államaparátust, hogy azokon keresztül rendet tudjon tartani a Földön. A legkisebb helyi szervezet az önkormányzat. Az önkormányzat hoz rendeleteket, a rendeleteket pedig a lakosságnak illik betartani. Ha nem, akkor bizonyos szankciók le vannak írva, hogy annak mi a következménye. Magam is voltam 8 évig alpolgármester, úgyhogy ismerem a történetet. A következő szint ugye az állami apparátus. A magasabb rendű törvények, PTK, BTK, vegyük csak a KRESZ példáját. KRESZ leírja számos esetben, hogy hogy kell megállni, elsőbséget adni. Sokan megsértik, valamikor megúszták, valamikor nem. Valamikor a rendőr csípi fülönöket, valamikor megcsattan az autó a másikkal. Tehát az ellenszegülésnek ára van. Tehát Isten elvárja azt, hogy mi engedelmeskedjünk annak, akit ő fölénk helyezett. A családban ugye ez úgy néz ki, hogy a fej a férj, a feleség pedig a segítőtársa mellette. De ha vannak gyerekek, már pedig miért ne lennének, akkor a gyerekek viszont engedelmességgel tartoznak a szülők felé. Tehát ne a gyerek mondja meg, hogy most akkor autót vegyünk, vagy gáztűz helyett. Meg lehet kérdezni természetesen, sőt, illik is megkérdezni. De nem a nyúl viszi a puskát. A Biblia azt mondja, hogy a neveletlen gyermek szégyent hoz az anyja fejére. Nem szó szerint így van, de ez a lényege. Jézus hogy élt itt a Földön? János 5.30-at nézzük. Alávetettségben élt. Engedelmességben élt. Mert ő azért jött, hogy a megváltás tervét véghez vigye betűről betűre. Tehát János 5.30.
Én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyáit.
Amen. Amen. Tehát ő mindig Isten akaratát kereste. Ugyanezt írja a 6.38 is. Nekünk ugyanezt kellene reggelente tenni, amikor fölébredünk. Uram, imhó vagyok. Mit akarsz kezdeni velem? Mit tehetek ma érted? Jó, persze el kell menni a munkahelyre, el kell menni dolgozni, de azon kívül még ugye egy bizonyos szabadidővel rendelkezünk, hogy hogy szolgálhatok én neked? Lehet, hogy ha netán valaki busszal megy a munkahelyére, újra lehet születetni, lehet prédikálni a buszon az elveszetteknek. Tehát igazából, ha Jézus az Urunk, már pedig Jézus az Urunk, ugye? Egytől egyig. Hát akkor nem az Urat kellene megkérdezni? Mit tegyek ma? Tehát nagyon fontos ez az engedelmesség kérdés. Ha Jézus engedelmességben tudott élni, akkor ezt elvárja tőlünk, mert bennünket is képesített rá. Jakab 4.7, amikor meghalljátok az ígét, az mi jut eszetekbe erről? Mi ugrik be ennek az igének a hallatán? Ige számnak a hallatán. Meg fogom mondani, hogy miért kérdezem ezt, mert nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk. Arról hallottatok, ugye, hogy álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek. Nagyon sok keresztény, amikor meghallja Jakab 4 hetet, ez jut eszébe, hogy álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek. Ez igaz, de csak fél igazság. Olvassuk el.
Vessétek hát alá magatokat az Istennek. Álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek.
Előtte még, mielőtt ellenállnánk az ördögnek, van egy feltétel. Vessétek alá, azaz engedelmeskedjetek Istennek. És ez az engedelmeskedés abban áll, hogy akit Isten fölénk helyezett, annak mi alávetjük magunkat, és nem visszabeszélünk. Mert akkor nem fog működni a hatalmunk az ördög fölött. Vagy csak részlegesen fog működni. Erről is volt Pesten tanítás régen. Mert hogy úgy kezdődik az ige, hogy vessétek alá magatokat Istennek. És ha jól emlékszem, az előjárunk ezt úgy magyarázta, hogy amilyen mértékben engedelmeskedjünk és alávetjük magunkat Istennek, olyan mértékben fog működni a hatalmunk. Tehát ha 50%-ba vetjük el a magunkat Istennek, akkor a hatalmunk is csak 50%-ba fog működni. Ami nem jó. Házasságban vannak problémák. Az életben mindenhol vannak problémák, mert Isten nem mondta azt, hogy miután újjászülettél, egy piros szőnyeg fog előtted kiterítve lenni, és te azon hagyjál. Ilyet nem mond a Biblia. Azt mondja, hogy lesznek kísértések. De Isten erejével képesek vagyunk ennek ellenállni és ellene menni. A problémáknak a legtöbb gyökere az önzésből ered. Az önzés pedig nem az isteni fajta szeretet. Tehát az önzésnek megvan az ellenszere, ez pedig az agapé szeretet. Van gyógyszer a helyreállításra. Tehát nem mindjárt a válláson kell gondolkodni, hanem Istennél van mindenre megoldás. A problémákra is. És nagyon sok ismerősnél azt látom, hogy ezek is szétmentek, azok is szétmentek. Úgy élnek, mint a galambok, egyik erre repül, a másik arra repül. Ez nem jó. Egyáltalán nem jó. Meg kell keresni a gyógyszert. Jelenések 2. fejezetében találjuk meg, a 4-5-ös versben. Amikor ezt felismertem egy tanítás által, ez bizony szíven ütött, hogy ilyen egyszerű. Itt a probléma, itt a kulcs hozzá, itt a megoldás. Jelenések 2, 4-5-ös.
De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.
A gyertyatartó a világosság. Itt felhívja valamire a figyelmet, hogy valamit elhagytál, valamit elvesztettél, és ez nem más, mint az első szeretet. Megadja 3 lépésben a megoldást. Azt mondja, hogy emlékezzél, honnan estél ki. Tehát emlékezzél vissza a randevú idejére. Mert ez ott egy happy állapot volt. De kiestél valamiért. Mert abba hagytad. Vagy abba hagytátok, inkább így mondom. Tehát emlékezzél meg, aztán a 2. lépés, hogy térjél meg. Térj vissza ahhoz, amit abba hagytál. És a 3. pedig cselekedd azokat a cselekedeteket, amit kezdetben. Azt hiszem, ez nagyon ütős ige, és ebben van a kulcs. Tegnap arról szóltam Kaposváron, hogy kertünkben nagyon szép rózsák nőttek, és a helybeli bolt celofán készletét mindig megdésbáltam. Be tudjam csomagolni a rózsákat. De ez a cselekedet valahol aztán abban maradt. Úgyhogy lehet, hogy megint el kellene látogatni a boltba celofánt venni. Tehát visszatérni a kezdeti cselekedetekhez. Mindenki tudja, hogy milyen volt a kezdet. Tehát azt az állapotot nem lett volna szabad abba hagyni. Csak ugye, hogy vannak az emberek? Na most már megszereztem, most már az enyém, már nevemre vettem. Ugye? Most már úgysem megy el tőlem. És alábbadjuk. Elég, ha minden második nap borotválkozom, csak hogy minden harmadik nap. Jó a 10 éves öreg melegítő is, mert abban nagyon jól érzem magam. Tehát nem úgy nézünk ki, most így külalakra is, mint amikor randevúra mentünk. Tehát az ige azt mondja, hogy valahonnan kiestél, emlékezz vissza, térj meg, és cselekedd azokat újra, és vissza fog állni minden. Ilyen egyszerű. Isten igéje mindig egyszerű és érthető. Válás, újraházasodás. Egy biztos, hogy Isten szótárában nincs benne a válás szó. Mert ő örök időkre tervezte a házasságot. Mégis vannak olyan vészhelyzetek, amikor kénytelen válni az egyik fél. Mondjuk az élete forró kockán. És hát a hírekből azért hallunk ilyeneket, hogy bizony vannak tragédiák. Nem lenne szabad odáig eljutni. Nagyon sok félreértés van a válás és újraházasodás területén. Nagyon jó könyv a Hegernek a szeretet könyve és a házasság könyve. Ezt ajánlom figyelmetekbe. Először is, ahhoz, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben is, de igaz minden területre, meg kell vizsgálni, hogy ki szól, kinek mondja, és mit mond. Hát ekkor fogunk tisztán látni. Jézus a Máté 19.6-ban idéz egy ószövetségi igét, ami úgy szól, hogy amit Isten egybeszerkeszt, ember el ne válassza. Ezt így már hallottátok. Kinek szólt Jézus? A zsidókhoz. A törvény alatt élő zsidókhoz, mert ugye az evangéliumi időszak, tehát a Jézus földi szolgálat az még egy átmeneti korszak az Ószövetségből az Új Szövetségbe. Igazából az Új Szövetség a kereszt halállal kezdődik. Pál az 1 Korintus 7.15-ben azt mondja, hogy ha a hitetlen fél akar válni, az válhat. Nem tűnik a két ige ellentmondásosnak? Első látásra? Első látásra igen. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ott Jézus a zsidókhoz szól az első versnél, itt pedig Pál a szeretet parancsolatában, mert ugye az már az új szövetségi időszak, a szeretet tükrében szól a gyülekezeti testhez. Tehát teljesen más közeghez szól, és nem a törvények alatt, hanem a szeretet parancsolata alatt. Levelező listán is jöttek vissza a válaszok, amikor odáig értünk el, hogy válás, hogy nincs válás, nézd meg ezt az igét. Aztán mondtam, várj egy kicsit, majd odaérünk, és meg fogod látni tisztán, hogy igenis az ige milyen tisztán és pontosan magyarázza ezt a kérdést. Akinek több házassága volt, Isten hány házasságát ismeri el? Csak az elsőt, vagy mindegyiket? Jó kérdés, ugye? Igen, itt is megosztanak a vélemények, hogy az elsőt, de nézzük meg, a János 4.18-ban, amikor Jézus találkozik a szamáriai asszonnyal a kútnál, és mit mondott neki? Azt mondta, hogy 5 férjed volt, és akivel most együtt élsz, az nem férjed. Jézus hány házasságot ismert most el? 5-öt. Mind az ötöt elismerte. Nem azt mondta, hogy az első házasságod az érvényes, a többi az meg érvénytelen. Azt mondta, hogy öt férjed volt. Nekünk is kell, hogy fő támpontunk legyen, mert az elvált keresztény nem másodosztályú keresztény. Ugyanis a vallás sok helyütt megbélyegzi az elváltat. Nem tehet ezt, nem tehet azt, kivarják ezt a bizonyos dolgokból. De mikor van a legnagyobb szüksége az elváltnak Jézusra, illetve a gyülekezeti közösségre? Hát amikor elvált éppen, mert akkor lelkileg is megvan szegény zuhanva. Tehát nem Jézustól eltávolítani és eltaszítani kell, hanem még jobban odahúzni Jézushoz, hogy gyere közénk. Együtt imádkozzunk. Együtt van az erő. Tehát másképp ítéli meg a világ, és másképp látjuk az ige tükrében ezeket a dolgokat. Azért van különbség csak. Tehát lehetnek vészhelyzetek, mert egyébként a legjobb helyünk akkor van, hogyha Isten tökéletes akaratában vagyunk. Ott van az ellátásunk, ott van a védelmünk legnagyobb mértékben, de mivel szabad akaratot kaptunk, ezért megtehetjük azt, hogy Isten tökéletes akaratából átlépünk a megengedő akaratba. Tehát hangsúlyozom, hogy először a házasság helyreállításán kell munkálkodni, és a szeretet, ahogy írja Hegen, az mindig győzelemre visz. De amikor nincs megoldás, ismertem olyan pásztortársunkat, aki nem vehette elő a Bibliáját a férje előtt, éjszaka takaró alatt zseblámpával készítette a tanítást, tehát ilyen szélsőséges helyzetek is adódnak időnként. Tehát amikor olyan súlyos a helyzet, hogy valakinek az élete forog kockán, akkor dönthet úgy, hogy akkor én ezt befejeztem. Ezt lezárom, elválok, és átkerülök Isten megengedő akaratába, és utána az Úr Jézushoz megyek, az 1 János 1.9 alapján, Uram, bocsásd meg ezt a lépésemet, és tisztíts meg engem a drága Szent Vérrel. Mert van bűnbocsánat. Az Úr Jézusnak köszönhetően. Kétféle közösséget kell vizsgálnunk. Az egyik közösség ugye a házastársi közösség, és ez a házastársi közösség válláskor felbomlik. A másik közösség az Istennel való közösség. Mi történik az Istennel való közösséggel válás során? Hát ha csak meg nem tagadja Jézust, akkor az sértetlen marad. Tehát ugyanúgy Krisztus testének a tagja, ha valaki elvált, tehát azért hangsúlyozom, hogy nem másodosztályú keresztény. Ugyanúgy járhat, és járhat, kell járni a gyülekezetben, mert a zsidó levélben olvassuk, hogy el ne maradjatok az egybe gyülekezésektől, Irgumburgum. Egy biztos, hogy minden szakadás fájdalommal és sérüléssel jár, és nem csak a házas felek között, mert ha vannak gyermekek, azok is nagyon megsínlik. Tehát nagyon-nagyon meg kell fontolni, illetve először a kiutat kell megkeresni, és amikor már nincs semmi megoldás, csak akkor ajánlatos a válásnak a választása. Nagyon jó tananyagok vannak már hozzá, hogy hogyan lehet helyreállítani egy házasságot. Miért van ez a bizonyos fájdalom a szakadáskor? Mert az ige azt mondja, hogy ketten lettek egy testé. Most ha valami egy, és széthasítjuk, akkor az fáj. Ilyen egyszerű. Most jönnek az áldások. A legfontosabb rész. Az Efézus 1.3-at mindenki kívülről fújja, hogy mi már Krisztusban megáldottunk minden mennyei áldással. Múlt idő. Tehát már megáldottunk. Már megvan nekünk. Lehet, hogy nincs a valóságban, de ki van osztva. Bent van a szépbe. Vagy a bankba. Elő kell hívni. Le kell dugni a bankkártyát, itt van kint a sarkon. És előhívni. Tehát már megáldottunk minden mennyei áldással a Krisztusban. Áldottak vagytok? Szeretnétek még áldottabb lenni?
Igen.
Halleluja. De ennek vannak feltételei. Isten sok mindent feltételhez köt. Nagyon sok mindent. Három igét olvasunk fel, és mind a háromban megnéztem a görög szótárban, mind a három igében a szeretet szó az agapé szeretetet jelöli. Tehát az isteni fajta szeretetet jelöli. Magyar nem tesz ebbe különbséget a magyar fordítások, de megfelelő szótár segítségével ezt ki lehet bogarászni. Az első feltétel az 1 Korintus 16-ban olvasható, 1 Korintus 16-14-ben. Tehát hangsúlyozom, hogy mind a három igében az agapé szó szerepel.
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.
Minden? Mi a minden?
Minden.
Minden. Összes. Benne van a házasság is. A minden az minden. Rokonokkal, ismerősökkel, munkatársakkal, szomszédokkal, családtagokkal, minden. Minden dolog, minden kapcsolat szeretetben menjen végbe. Galata levélhez lapozzunk. Galata 5-6. A három közül talán ez a legfontosabb. És mondhatom, hogy kulcsfontossággal bíró ige. Galata 5-6.
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
Itt a kulcs. A szeretet által munkálkodó hit. Vagy ha más szórendben használjuk, akkor az úgy szól, hogy a hit csak a szeretet által képes munkálkodni. Tehát ha mi agapé szeretetben vagyunk, akkor nyitott kaput engedünk a hitnek. Ha nem vagyunk szeretetben, akkor blokkoljuk a hitet. És várhatjuk az eredményeket. És nem jönnek. A harmadik ige pedig a Galata 5.13.
Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Ez különösen igaz a házasságra, de bármerre. Mert hogyha az áruház parkolójában jön egy kéregető, akkor szeretettel szolgáljunk afelé is. Szeretettel szolgáljunk a munkatársaink felé. Szeretettel szolgáljunk a családtagok felé. Szeretettel szolgáljunk egymás felé. A gyülekezetben. Mert minden dolgot, hogy szeretetben menjen végbe. Ezek annyira összefüggnek, hogy igazából mindenhol a szeretetet alkalmazzuk. Az isteni fajta szeretetet. Tehát az áldások három fontos feltétele itt található, és mindegyik a szeretetre van kisarkítva. Az isteni fajta szeretetre. Az imának lehetnek akadályai. Az 1 Péter 3.7-ben ezt meg is nézzük. Mert sokat imádkozunk, sokan imádkoznak, de nem mindenkinél jön meg a válasz. Vagy csak késve jön meg. Hogy a csodában van ez? Hol akad el? Én úgy szoktam ezt szemléletessé tenni. Régen még működtek olyanok, hogy csőposta. Épületen belül általában. Emelet, meg földszint között. Ilyen vastag cső, berakták az iratokat, és valami levegőnyomással átlökték a másik terembe. Nem kellett vinni embernek, nem kellett sétálni. Most képzeljétek ezt a csőpostát. Hogy imádkozunk, megköszönjük, Uram, hogy megvan. Én hiszem, hogy Isten elkészítette, berakta a csőpostába, elindítja lefelé, meg is löki. De csak nem jön. Csak nem jön. Ma sem jött, holnap sem jött, holnap sem jön. Mi van itt? Hát lehet, hogy valahol csőbe horpadt, és nem tud átjönni ez a küldemény. Mert csak a tiszta keresztmetszetű csövön képes lejönni az áldás. Mert amikor nem szeretetben járunk, ezek a csövek behorpadnak. És nem tud megérkezni az áldás. Egyébként a hit az nem más, mint egy jármű. Egy szállító jármű, ami elhozza a kért dolgot hozzánk a valóságba. De ennek az üzemanyaga a szeretet. És a hit autónak nincsen szeretet benzine, akkor nem fog tudni közlekedni. Köszönjük, Uram, ez nagyon friss példázat. Tehát 1 Péter 3.7.
A férfiak hasonlóképpen megértően éljenek együtt feleségükkel, az asszonyi nemmel, mint gyöngébb edénnyel, megadván nékik a tiszteletet, mint akik örökös társak az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
Tehát ha meg ne hiúsuljanak, akkor azt jelenti, valamitől meghiúsulhatnak. Így gyakorlatilag a tiszteletről van szó, a tisztelet hiányáról, ami akadálya lehet az ima válasz megérkezésének, az önzés is ide tartozik, és a Ézsaiás 1.19-ben ugye emlékeztek rá bizonyára, hogyha engedelmesek, készségesek és hajlandók vagytok, akkor a föld javaival éltek. Megint itt van ez az engedelmesség. Az alávetettség is ebbe a kategóriába tartozik. Tehát érdemes Istennek alávetni magunkat, engedelmeskedni, szeretetben járni, mert a szeretet hiánya hozza ezt a bizonyos akadályokat. De a házasságon belül egy konkrét példa, hogy előfordul, és kaptunk már leveleket, tanácskérő leveleket, hogy az egyik házastárs visszatartja a teste feletti jogot a házastársától. Ez nem szeretet. Mert az 1 Korintus 7-ben azt mondja az ige, hogy a feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Aztán a másik vers azt mondja, hogy a férj nem ura a maga testének, hanem a felesége. Tehát a másiknak van joga a házastárs testéhez. Valahol olvastam egy olyat, hogy a férj mindig írta a kifogásokat, hogy mik a kifogások, és megint jött a fejfájás, és azt mondja, ez már a 101. eset, úgyhogy ez már így gyanús. De ez a pont is az, amikor a szereteten kívülre kerülnek. Van, amikor megvan az indok, hogy most halasszuk el holnapra, de amikor rendszeresen és ok nélkül valaki visszautasítja a házastársát, és ilyen leveleket is kaptunk, ugye, hogy 5 éve. Tehát szóval elég durván hangzik, akkor az nem szeretetben jár, nem tiszteli a házastársát, és hogyan várja, hogy az imái működjenek. Ugye mekkora összefüggések vannak itt a különböző területeken? Az áldás akadály. Mivel azt mondtátok, hogy szeretnétek még áldottabbak lenni, akkor vizsgáljuk meg azt, hogy mik az áldás akadályok, hogy el tudjátok kerülni. Van egy összezavartság, egy látszólagos ellentmondás az igében. Egyik helyen a Biblia azt mondja, hogy nem mehetnek be Isten országába, egy másik helyen pedig azt mondja, hogy nem örökölhetik Isten országát. Emlékeztek így rá erre a két esetre? Hasonlóan csak mind a kettő, de teljesen mást jelent. Ez fontos, hogy tisztázzuk. Az egyik az, hogy nem mehetnek be, ez az üdvösségről szól. És a János evangélium 3. fejezetében, amikor Nikodémus ment Jézushoz, megkérdezte, hogy hogyan lehet a mennybe menni. Lopakodott az életre alatt, hogy hogyan lehet a mennybe menni. Azt mondta, hogy újjá kell születned. Semmiképpen nem mehetsz be másképp. És ezt a világ ma is rosszul tudja. Na, a lényeg az, hogy az egyik ige rész az, hogy nem mehetnek be, ez az üdvösséget jelenti, ma ezzel nem foglalkozunk. A másik ige rész, kis igék, amelyek arról szólnak, hogy nem örökölhetik Isten országát, ez a Strong szótár szerint a 2816-os számú szó azt jelenti, hogy valakitől örököl, vagy örökségül kap. Tehát ez nem az üdvösség. Tehát látszólag nagyon hasonlónak tűnik a két dolog, De ez nem az üdvösség. Olvassunk el három igerészt, az 1 Korintus 6-ban kezdjük. Az 1 Korintus 6, 9-es és 10-es vers.
Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévejegjetek, se paráznák, se bálványimádok, se házasságtörők, se kéjentek, se férfi szeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
Tehát itt van, hogy nem örökölhetik. Ez a két ige gyakorlatilag a szexuális bűnöknek a nagy részét fel is sorolja. Akik tévesen értelmezik az igét, rámutatnak Gép Jakabra, hogy parázna voltál, pokolba mész. De ennek nincs igei alapja. Nézzük tovább. Az 1 Korintus 15:50. Köszönjük a türelmeteket. Még egy kis kitartás, és a végére érünk.
Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten királyságát, sem romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
Tehát test és vér nem örökölhet. Tehát a testi cselekedetekben járó keresztények az áldásokat nem tudják birtokba venni. És még egy ige szakasz, a Galata 5-ben itt a test cselekedeteit sorolja fel. Galata 5-ben a 19-21-ig, ha már úgy legyen kövér.
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek? Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.
Tehát nem állampolgárai nem lesznek, hanem örökösei nem lesznek. Kettő között különbség van. Tehát a helyes értelmezés ezzel kapcsolatban az, hogy a testi módon élő keresztények a földön nem tudják megtapasztalni, nem tudják birtokba venni az áldásoknak a teljességét, és az örökre szóló mennyei jutalmukból is veszítenek. Tehát nem arról van itt szó, hogy Gipsz Jakab, te parázna voltál, pokolba mész. Az üdvösséget egy testi cselekedet nem hatástalanítja, hanem csak az áldásokban szenved csorbát az illető. Lehet, hogy nagy árat kell fizetnie érte, de az üdvösségét nem veszíti el, ha egy újjászületett keresztényről van szó. Tehát nagyon jó hír, hogy a paráznák nem vesztik el az üdvösségüket, csak az áldásaiktól esnek el valamilyen mértékben, az áldásaik csorbulnak. Tehát látjátok, hogy a kapcsolatok közül, a párkapcsolatok közül, melyek az áldottabbak, és melyek a kevésbé áldottabbak? Ami Isten terve szerint való, tehát a házasság, az áldott Isten részéről. Ami nem Isten terve szerint való, azt Isten nem tudja megáldani. Ő azt mondja, hogy gyere az én utamra, gyere az én ösvényemre, az én világosságomra. És ott meg tudlak téged áldani. Gyere az oltár elé, és keljetek egybe. A házasság egyébként azért adatott, hogy megfelelő mederbe terelje, és intézményesítse a szexualitást. Ennek ez a célja, ez a feladata. Az utóbbi évtizedekben ez sok helyen kisiklott. Tehát a testnek vannak kívánságai, a testnek vannak cselekedetei. Pál azt írja, hogy ezeket feszítsük meg, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha szellemben növekszünk, a szellemünk erősebb, és a szellemünk uralja a testünket. És azt mondjuk, hogy stopp,
Nem kell három krémest megenni, csak egyet. Az is egy testi kívánság. A testi kívánság és a test cselekedetei közé sorolható többek között. A házasság előtti testi kapcsolat, aztán ha valaki házasságban van, házasságban a házas ágyon kívüli, azaz úgy mondják, hogy egy házasságtörés, ezt a szót használják erre. Illetve ha valaki ismét egyedülálló, vagy özvegy, vagy elvált, és testi kapcsolatot létesít, az megint nem Isten terve szerint való. Tehát röviden, tömören úgy lehet megfogalmazni, hogy mindaz, ami a házas ágyon kívül esik, az Isten szemében nem kedves. És saját magukat az áldástól levágják, mert az előbb olvastuk fel, hogy a test cselekedeteinek milyen következményei vannak. Nem tudják megtapasztalni, nem tudják birtokba venni az áldások teljességét. Érkezett már hozzánk olyan kérdés, hogy idősebb korosztálytól, hogy özvegy, de talált magának társat, ebben semmi probléma és semmi baj nincs. A kérdés ugye úgy merült fel, hogy ha viszont egybe kelnénk, akkor én elvesztem az özvegyi nyugdíjat. Most akkor mi legyen? Szerintetek mi legyen? Házasság? Há, úgy van. Megmondom miért. Mert ha mérlegre teszem azt, hogy özvegyi nyugdíj, vagy az áldások teljessége, akkor az nekem többet nyom, és többet jelent. Egyébként is nem a nyugdíj a mi forrásunk. Nem a munkahely a forrásunk. A Biblia azt mondja, hogy Isten a mi forrásunk. Tehát az ige azt mondja, hogy akik testben járnak, azok elesnek Istennek a legjobbjától. A legjobb áldásaitól. Az áldásokhoz pedig ott kell lenni a Szent Szellemnek a pecsétjének. A ragasztójának. És ez az áldás csak az Úr előtt megkötött házasságban található meg. Amit már az elején is taglaltunk, hogy mi a különbség a az Úr előtt megkötött házasság, illetve az együttélés között. Tehát hangsúlyozni szeretném, hogy nem megítélni kívánjuk azokat, akik együtt élnek, hanem világosságot szeretnénk vinni egy nagy csokorral, hogy van egy jobb út. És ti is, ha a szíveteket indítja az Úr, hogy szolgáljatok valaki felé, akkor így tálaljátok. Tehát nem az, hogy te most bűnös vagy, te bűnben élsz, ez így nem jó, irgomburgom, nem kell beleverni őket a földbe. Hanem világosságot gyűjteni. Ezt a CD-t is el lehet ajándékozni majd. És akinek szüksége van rá, lehet vinni. Isten mindig az indítékot nézi. Tehát, hogy az elején kezdtem, az indítékunk nem az, hogy bárkit is a földbe döngöljünk, hanem adjunk egy világosságot a különbségtételre. Hogy van egy sokkal jobb út. Van egy sokkal áldottabb lehetőség. És mindenki maga dönti el, ugye, hogy melyik utat járja. Tehát a pásztor csak tanít, és nem mondja meg, hogy mit kell tenni. A döntést mindenki maga hozza meg. Ugye aztán az helyes, az helytelen, az egy másik kérdés. A tanításért a pásztor felel, a döntésért pedig az illető. A pásztor nem erkölcscsőz. Ő tanítja az igazságot. Hogy ki mennyit alkalmaz abból, az egy másik kérdés. Tehát hiszem, hogy a végére érve, mai napon is látjátok a különbséget a két út között. Hogy egyik mennyivel áldottabb, mint a másik. És amikor az emberek és ti magatok is látjátok ezt a különbséget, van egy ismeret a birtokotokban, akkor ezt el tudjátok mondani másoknak. Amikor ők is az ismeret birtokába jutnak, akkor tudnak választani. De amíg csak egy utat látnak, addig nem tudnak választani. Nincs miből választaniuk. A sötétség leplét meg le kell imádkozni az emberek szeméről. Mert elvilág Istenne megvakítja a hitetlenek elméjét, ugye? Ahogy mondja az ige. Gyógyító kenet jelent meg itt a válban. Úgy vegyétek el. Köszönjük a türelmeteket.
Kaptunk valamit az Úrtól?
Test szerint járunk tényleg is.
Mennyire fontos a tanítás?
Igen, test. Ír a Biblia testről. Van-e kérdésetek, vagy bizonyságotok, vagy bármi, amit még szeretnétek megbeszélni, átbeszélni? Mert úgy nem megyünk haza, hogy kérdés van a szívetekben. Talán nem volt túl ütős és goromba ez a tanítás. Tehát nem az a cél, hogy bárki megsértődjön, vagy rosszul vegye az akadályt, hanem a világosságot lássátok meg benne. Hogy Isten szeretne több világosságot eljutatni Krisztus testéhez, hogy onnan még tovább lehessen ezt a világosságot vinni.
A házasságkötésnek van két formája, az egyik a jogi, amikor van a könyvezetről megyünk, és a másik pedig Isten előtt. És mi van azok a házasságokkal, amikor csak a jogi történik meg, és Isten előtt nem kötnek házasságot? Nagyon egy gyakori.
Mivel a Róma 13 szerint, tehát van egy állami rendszer, egy állami apparátus, ott a törvények meghatározzák, hogy milyen módon mozoghatunk, milyen keretek között élhetünk, gyakorlatilag a házasságot is szabályozzák földi törvények. Tehát az is egy jogilag elismert házasság, de ha valakinek van egy polgári esküvője, ugye, és szeretne áldottabb lenni, akkor járuljon az Úr színe elé, még ha 20-30 éves házas is. Olyan is van, hogy házasság megerősítése. A békeváról még a házassági szertartás szövege is fel van az weboldalunkon. Tehát van olyan, hogy jubileumi házasság, dicsőség Istennek, mi már a 34-et tapossuk. Visszatérve a kérdésre, tehát az áldások tekintetében célszerűbb, mert tudom, vannak ilyenek a gyülekezetben, hogy polgári esküvőjük megvan, de nincsen az Úr előtt a pecsét. Mi akadálya van? Ide lehet járulni. Pásztor, jövő héten esküvő. Húsvét hétfőn egyik gyülekezetben 3 ilyen esküvő volt. Tehát nem friss esküvő, hanem az Úr előtt most kötötték össze az életüket. Pótolták. Igen, pótolták.
De nem tudják, nincs az Úr áldása rajtuk.
Tehát a Szent Szellemnek a ragasztója, a Szent Szellemnek az áldásai, még amit mind felsoroltunk, azok fontosak, hogy ehhez hozzá csatlakozzanak. Hogy az áldások kiteljesedhessenek. Tehát ha már úgyis házasok, akkor azt hiszem nincs túl nagy akadálya annak, hogy az Úr előtt is ugyanezt megerősítsék. Ugye? Az nem sokat ér, ha valakit bódjukötélre hoznak ide.
Igen, hát nem csak szívből.
Tehát csak szívből, persze. Csak szívből. Mert amit a szívünkből teszünk, ugye most akár az adakozás, akár bármi, hát azt mondja Jézus, hogy ezt a hittel és szívből tegyük. Azon van áldás. Ebben igazad van, mert akartam is mondani, hogy ilyen akadályi valóban lehetnek, ahol akár még ugye felemásiga is előfordulhat, abból kifolyólag, hogy az egyik fél újjászületett, a másik meg még nem. Vagy ha újjászületett is, de gyakorlatilag nem él azt a hit életet. Igen, ilyen van.
És akkor, hogyha valaki mondjuk, mert most kisebb fiatal ezt csinálja, hogy házasságát, és már élnek, nem életet.
Igen.
Nem helyes Istenet.
Nem, persze, hogy nem.
Mit tehetnek ellene? Összeházasodnak, utána kérnek bocsánatot az Úrtól.
Hát bocsánatot lehet kérni, mert van bűnbocsánat természetesen. Igazából tanítással kellene megelőzni. Tehát a fiatalokat tanítani kellene arra, hogy a testük egy ajándék, és miért őrizzék meg azt az ajándékot. És bizony vannak olyan mozgalmak, már Magyarországon is, de külföldön is, nem is egy, fiatalok állnak össze, ezt a Békeváról megint csak megtaláljátok, csak ha nem internetesek, akkor nehezen jutok hozzá, a ezüstgyűrű mozgalom. Ez most már kiterjed a föld nagyon sok országára, tehát mondhatunk globális szervezet. Azokat a fiatalokat tömöríti, akik úgy döntöttek, hogy tisztán akarnak lépni a házasságba. Még egy jegy, nem is jegygyűrűvel, hanem egy gyűrűvel is ezt kifejezik. Mert az 1 Tesszalonika 4 valamilyen igeszámot is még ráírnak. Tehát a tisztasággal kapcsolatos igét. Na most, hát senki nem tanította a fiatalokat.
hogy a teste nem az övé, hogy miért fontos megőrizni a házasság. Igen, ugyanúgy könyvek is vannak. Én magam is tanulmányozom ezeket, hát ezekből készülök. Tehát itt az egyház, most a globális egyházra értem, nem csak a mi egyházunkra, le van maradva. Tehát fiatalok gyülekezetének is kellene működnie. Na de hát, ha már megtörtént, akkor ezt nem lehet visszacsinálni, az már történelem, ugye? Az 1 János 1.9 ezért van. Érdemes várni című könyvet ajánlanám a fiatalok és a kedves szülők figyelmébe. Ebben a témában ezt tudom ajánlani. Tehát, ugye, mint az orvoslásban is azt mondják, hogy jobb a megelőzés, mint amikor már ugye megvan a betegség, és akkor megy valaki az orvoshoz. Itt is a megelőzés lenne a fontos.
De arról igen. Így van, ahol a Biblia, hogy mit lehet utána tenni? Azért, hogy Isten teljes áldását birtokítja versét.
Hát amikor az 1 János 1.9 alapján ugye bűnbocsánatot kér az illető, elismerve rossz cselekedet. Lehet házaspár is, persze. Tehát lesz egy házasság. Egyébként is ugye, hogyha valaki az Úr előtt akar házasságot kötni, először ugye a polgárit kell megkötni, be kell mutatni a pásztornak, hogy ez megvan, utána a pásztor is összeadja őket az Úr előtt. Tanúk, gyűrűk, stb., ahogy ez illik. Szépen megvan ennek a forgatókönyve. És amikor felismerik, vagy most bármilyen hibát követünk el, és felismerjük, hogy itt eltévesztettük, akkor futunk az Úr elé. Uram, ezt itt elhibáztam nagyon. Mert nem volt világosságom belőle. Vagy a testem uralt engem, és felszaladtam ebbe a kátyúba. Kérlek, bocsáss meg nekem, tisztíts meg a drága Szentvérrel. És utána megint a hófehér papírt kapod, mint menetlevelet az élet további részére, de lehetőleg abban a hibában ne essünk bele megint. Most úgy általánosságban mondom ezt csak, ugye. Tehát Istennél mindig van megoldás, Istennél mindig van újrakezdési lehetőség. Ez egy jó hír. Köszönöm a kérdést. Ezek a gyakorlati kérdések, hogy mondjam, élőek és foglalkoztatják az embereket, mert hát ezek előfordulnak.
Én kettőt szeretnék kérdezni.
Igen.
Talán többeket is érdekelhet, azért is szeretném felvetni így ezt a témát. Az egyik az az, hogy példával is alá támasztom, nekem van egy kedves barátnőm, aki 45 éves, 20 éve házassággal, 3 gyerekes családanya. Az ő házasságuk úgymond szépen kezdődött, már ami szépnek nevezhető, tehát ő teljes mértékig rajongott a férjét, és szereti mind a mai napig. Ugyanakkor a férfi, tehát így erre következtettünk vissza, hogy a családi körülményei nem voltak szeretetteljesek, és nem
tehát a gyerekkor, a gyerekkor,
igen,
ugye?
Igen, igen, a gyerekkora.
Tehát akkor és bocsánat, hogy közben szólok, tehát akkor gyakorlatilag feltételezhető, hogy mondjuk érzelemszegény gyermekkora volt. Jó?
Igen, igen. És ebből kifolyólag a feleségének nem tudta megadni azt a szeretetet, amire vágyott. Eléggé megalázta. Tehát itt elment a végsőkig, gondolok arra, hogy megverte, rugdosta, és semmi szép szót nem kapott tőle, ettől függetlenül a barátnőm a mai napig szereti. Ugyanakkor ugye, mivel megszűnt benne hát úgymond a rajongás iránta, és átvette ezt a szeretetet egyúttal a megvetés, vagy a gyűlölet is, tehát hogy mind a kettő él benne, hogy szereti is, de ugyanakkor már nem tud rá úgy tekinteni, mint régen. És most már az van, hogy ugye eltelt 20 év, és a férfi megpróbál kedvesebb lenni, vagy szépen szólni, de már a nő nem tud. És hogy ilyen esetben például mit lehet tenni, hogyha ha ő szeretné azt, hogy jó legyen a férjéhez, mert tudja azt, hogy ő Istennek így tetsző, vagy ő meg szeretne felelni az Úrnak, de ugyanakkor nem tud már olyan lenni, mint ahogy kellene. Mivel hogy ilyen sok rosszat kapott ebben a házasságban.
Ez az egyik kérdés?
Igen. Mondhatom is a másik.
Jó.
Hát ez egy elég gyakori téma, ami ugye többeket érint. amire két választ lehet kapni, és engem az érdekelne, hogy te vagy ti erről mit gondoltok, hogyha valaki él egy párkapcsolatban, ami ugye még nem házasság, hanem csak egy párkapcsolat, fiatalokról van szó, ugye, és nem működik az a kapcsolat úgy, ahogy kellene. És erre szokták azt mondani, ugye van az a fele az embereknek, úgymond, az a része, akik azt mondják, hogy keres jobbat, hiszen talál, mert hogy ne állapodj meg egynél, hogyha, illetve annál, akitől úgy érzed, hogy nem kapod meg azt a maximális érzelmet, amire vágy. A másik része viszont az, akik meg azt mondják, hogy ne menj tovább, mert lehet, hogy egyedül maradsz, honnan tudod azt, hogy kapsz nála jobbat.
Igen, jogosak a kérdések. Visszatérve az elsőre. Ők újjal vannak születve, vagy esetleg a feleség újjal van születve? Mit gondolsz róla? Mert itt mondtad, hogy szeretne megfelelni az Úrnak.
Igen, hát igazából tanulmányozza a Bibliát, meg hiszatudban, de...
Hát ha barátnőd, akkor én azt szeretném tanácsolni elsőként, hogy mondjátok el először az üdvösségi imát, és ezért a házasságért akár ketten imádkozzatok, ha a férjével nem tudna. De ha a férjével is tud együtt imádkozni, nem?
Az a baj, hogy ő egyáltalán nem hisz ilyenekbe, meg
jó. Inkább. Akkor ti lehetek egy akaraton, mert a Biblia azt mondja, hogy egy akaraton mondott imának nagy ereje van. Hogy Isten megkérni arra, hogy segítsen ezt a házasságot helyreállítani. Ugyanis az imáink azok nem más, mint felhatalmazást adunk Istennek az imáink, ahogy belépjen a helyzetekbe. Ez olyan, mint amikor egy ügyvédet megbízunk, hogy egy feladatot lásson el, adjon el egy ingatlant, vagy írjon egy szerződést. Tehát az imáknak ez a szerepe. Amíg senki nem imádkozik, Isten nincs felhatalmazva, és ő önhatalmulóan nem fog belépni segíteni, mert nem tud, mert megsértené a szabad akaratot. Tehát mindenképpen az ima. Vissza lehet térni a kezdeti állapotokhoz. Döntés kérdése. Az életben számos döntést kell hoznunk. Sokféle területen. Ahogy olvastuk a Jelenések könyvében, hogy emlékezzél vissza. Mutasd meg ezt a barátnődnek. Meg hát ezt a hanganyagot is el tudod vinni neki például. A másik pedig van egy olyan könyv, hogy az öt szeretet nyelv. Ami arról szól, hogy hogyan fejezzük ki a szeretetünket a társunk iránt. Először is meg kell ismernünk, hogy mi a társunknak a szeretet nyelve. Most ugye intézőjelben értsétek, hogy szeretet nyelv. Nincs jobb kifejezés rá. A szeretet nyelv alatt valaki az érintést szereti, az ölelést. Valaki az ajándékot szereti. Valaki az elismerő szavakat szereti. Ezek mind szeretet nyelvek. Tehát azt kell kifürkészni, hogy mi a társunk szeretet nyelve. Mert ugyanis az a probléma, hogy a szeretet tankjuk kiürült. El kell menni a benzinkútra. Fel kell tölteni. De hogyan? Nem mindegy, hogy melyik csapott eszembe le, mert a benzines autóban nem jó a dízel csap. Mert ugye tönkre megy az autó, meg nem fog menni tőle. Tehát a szeretet nyelv kérdését én szerintem szükséges lenne tanulmányozni ilyen esetben. És amikor megvan, hogy mi a társam szeretet nyelve, akkor én azon a szeretet nyelven, azzal a módszerrel viszonyulok hozzá. Feltöltöm a szeretet tankját, és ha már tele van a szeretet tankja, utána tud adni belőle. Tehát fel kell ismerni, ha most a férj nem is partner ebben a dologban, de a feleség, a barátnőd, ha felismeri ezt, hogy hogyan töltse fel a férjének a szeretet tankját, akkor már fél siker. Erőszakolni semmit nem szabad, mert annál rosszabb lesz. Az olaj a tűzre. Bölcsen kell az ilyen helyzetekbe lépni. Tehát a túl nagy nyomulás ellenszenvet vált ki. Tehát nem szabad átesni a pacinak a másik oldalára. Isten arra a helyzetre mindig fog nektek adni bölcsességet, hogy azt egy bizonyos helyzetet hogyan kezeljetek. Jó, az első kérdés rendben van?
Igen, köszönöm.
Tehát van megoldás. Istennél van megoldás. A másik kérdés, megvan a válasz is, ma is elhangzott, hogy a párválasztásnál használhatjuk az imát, sőt a kereszténynek ugye használni kellene az imát, hogy Uram, a hozzám hasonlókat vezesd oda, hogy nekem ne 6 milliárd emberből kelljen választani, mert sose érek a végére. Hanem vezess elém pár darabot, aki hozzám hasonló, aki hozzám illik. Úgy mindenféle tekintetben. A másik pedig, ma is elhangzott az, hogy a belső bizonyosság legyen a döntőbírónk. Ott kell lenni a belső bizonyosságnak, ahogy Ádámnál volt. Ez már igen. Ez a csontomban volt csont, testemben volt test.
Ja, amit Éváról
mondott. Amit Éváról mondott, igen. Tehát ennek a belső bizonyosságnak ott kell lenni. Ha nincs ott a fiataloknál ez a belső bizonyosság, akkor hát akkor csak úgy járnak együtt, ugye?
Igen.
Tehát nem lehet arra hosszú távú kapcsolatot építeni, ha nincs meg a belső bizonyosság. De amikor ott van a belső bizonyosság, az az igazi. Ez pedig az ember a belsőjében érzi, a szellemében érzi, hogy az az igazi.
Uh-huh.
És akkor ővel akarok élni. Jó? Jó így a válasz?
Igen, csak hogy konkrétan akkor kihegyezzem, nem tudom, hogy ez így érthető lesz a
rész. Jó, mondja, csak nyugodtan.
Normálisan megfogalmazni, hogy mondjuk van valaki, akit szeret az ember, ugye?
Igen.
És jó, hát akkor így megvegyük magamra, tehát hogyha én szeretem azt az illetőt, de azt látom rajta, hogy nincs rendben minden köztünk, viszont szeretném ezt a dolgot folytatni, de...
Tehát van egy bizonytalanság benned.
Igen, van egy bizonytalanság benned. Egyrészt az ő részéről is, hogy nem látom mondjuk azt, hogy ő 100%-ig úgy állna ehhez a dologhoz, hogy úgy szeretne, hogyan kellene. Másrészt viszont olyan szempontból, hogyha ő nagyon ellenkezik, úgymond az én elveimmel, tehát hogyha ha mellette az ember nem...
Nem vagytok egy frekvencián.
Igen, mert hogyha nem megtér mellette, vagy próbálna a jó útra térni, hanem inkább azt érzi, hogy a jelenlétében a rossz, az, ami van, akkor inkább arra kérjem a jó Istent, hogy segítsen ebbe a kapcsolatba, vagy pedig inkább azon imádkozva, hogy tudjak tovább lépni.
Amikor ilyen kéréssel jönnek hozzánk a következőt, szoktam imádkozni. Atyám, Jézus nevében ezt az ügyet elét helyezzük, kérjük a te kegyelmedet erre, és munkálkodj ezen. Ha ez a pár a te akaratod szerint össze tartozik, összeillő, akkor ezt a kapcsolat szorosabbra húzd össze, és szorosabbra zárd. Ha viszont nem egymáshoz illők, akkor viszont távolítsd el őket egymástól. Ez jó?
Köszönöm.
És bizony, meg szoktak jönni az eredmények. Valamikor tényleg akkor eltávolodnak, és tehát lehúzzák a függönyt, vagy a rolót, mert nincs értelme folytatni például. Tehát ez most még a párkeresés útján levő kérdések. Örülök, hogy ennyi kérdés van, mert...
Látjuképpen, hogy az Úrban legyen.
Tehát ha már keresztények vagytok, már pedig azok vagytok, és társat szeretnétek, akkor azt mondja az ige, hogy az Úrban keressél társat. Még int is a felemás igával kapcsolatban, mert végülis a tanításnak végén, ez már csak a habatortán, int a Biblia a felemás igától. És tudjátok miért? Hát előbb-utóbb konfliktus lesz a szellemi apóssal. Értitek? Mert te keresztény vagy, a férfiú meg nem keresztény, a te urad az Úr Jézus, az ő ura az ördög. Tehát előbb-utóbb az apósoddal lesz problémád. A szellemi apóssal, ugye? Tehát ezért int a Biblia, hogy kerüld a felemásikát. Az más kérdés, hogyha menet közben az egyik fél újjászületett. Mert ilyen nagyon sok van. Azt mondja az ige, hogyha a hitetlen veled akar élni, hát éljen. Ne zavard el. Ne válj el. 1 Korintus 7-et olvassátok majd el, azt írja. De hogyha a hitetlen nem akar veled élni, ő elválhat. Ezt mondja Pál az 1 Korintus 7-ben. Tehát akik már az Úrban vannak, és dicsőség Istennek, olyan is van, amikor együtt születnek újra a házaspárok, meg gondolom, ti is együtt születetek újra valószínű, ott eleve nincs fele másiga, és hogy hazudnak konfliktusok, akkor kérjenek ezek a házaspárok, akik mind a ketten az Úrban vannak, ragasztót. A Szent Szellemnek a ragasztóját. És rengeteg tananyag van, tehát mondom, 30-40 órányi anyag van, amit lehetne itt prédikálni. Tehát bőséggel van anyag, dicsőség Istennek. Hát ha ez a téma érdekel benneteket, akkor fölmentek Lékevárra, és megkeresitek azt, hogy hitháló. A hithálóban még ott van 2010. januárja óta havi bontásban, napról napra, úgy, mint a tavasz-nyár részben a hégenek. Ott van gyönyörűen, annyi. Tehát, akit érdekel ez a téma, itt a forrása. Akár ki lehet nyomtatni, és hiszem, hogy ez nagyon fontos és áldás. Nem csak a gyülekezeti testnek, mert tudom, és vannak visszajelzések a Békeváról is, hogy nyomtatják és viszik oda, ahol nincs internet. Tehát elviszik, oda ajándékozzák. Így táplálják ugye a többieket, a kívülállókat. Halleluja. Köszönjük a türelmeteket, a figyelmeteket. Legyetek áldottak továbbra is, és hiszem, hogy ennek a világosság csokornak a birtokába, amit az Úr adott ma a számotokra, mert ebből aztán lehet venni kijelentést, meg bölcsességet, hogy egy nagyobb áldásba tudtok átlépni.
Köszönjük, hogy a szállás szépen köszönjük, hogy a mai napon összejártuk a Dezsába Szent Fiad megnevébe, és köszönjük, hogy a meghívott szolgálók által a mai napon az Úr üzenetét hallgattuk. Azt a csendes, áldott esőt, amely úgy szól, hogy cseteg az ő száján, a szájából a tanítás, mint harmata füst a tűre, és mi megüresítettük a szívünket, és befogadtuk a mai napon ezt a csodálatos tanítást, amelyben élet van, erő, egészség, áldás, öröm és békesség. Köszönjük neked, Atyám, hogy ez ige orvossága az életünk számára. Megőrizzük ezt a mai napot, Atyám, a szívünkben, erről gondolkodunk, és ez alapján cselekszünk, hogy áldottat lehessünk az életünk minden napján. Nem csak, hogy áldottat, áldásra válhassunk mások számára. Köszönjük, Atyám, hogy a te szolgáló erényeid lehetünk. És rajtunk keresztül a világ négy sarkára eljut az örömüzenet, amely elviti az emberekhez az igazságot és szabadokká tesz őket. Köszönjük neked, Atyám, a szent kenetedet. Köszönjük az erő megnyilvánulást, a jeleket és a csodákat, amelyek a mai napon itt jelen voltak. És köszönjük, Atyám, hogy minden munka bevégeztetett általad. És áld meg, Uram, a te szolgáidat, hogy Isten akarata végbe menjen itt a Földön, az ő szolgálatuk, az ő életük által. És tartsd meg, és őrizd meg őket a hatalmas bölcsességet, kinyilatkoztatást, és erő megnyilvánulást. Árad ráim, hogy itt a Földön a te akaratod végbe menjen az ő szívük, kezük és szájuk által a Jézus nevében. Hálával áldozunk, Uram, és minden dicsőség a kér, örökön örökké.
Amen. 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 Szemre jött gyógyító kenet. A jobb szemre tegyétek a kezeteket, akinek szüksége van rá, persze.
Szeretettel, szeretettel, szeretettel.
Bizonságot szabadna elmondanom? Azt mondja az ige, hogy legyen gyermeki hitetek. Maga Jézus mondta, ugye? Most hallottam vasárnap ezt a bizonságot a testvérektől. Balatonszemesi óvodában a nagycsoportos, tehát 6 éves. Azt mondta az óvonéni, hogy fáj a lába. Azt mondta a kis óvodás, hogy majd én imádkozok érted. És tudta, hogy ő jár gyülekezetbe, megengedte neki, rátette a kezét, imádkozott érte, és az óvónéni arról tett bizonyságot, hogy ahogy ez a lány imádkozott, Krisztus ábrázata formálódott ki a kislányon, és elmúlt a lábfájása. Tehát a gyermeki hit. Hiszük, hogy a mai nap is áldás volt számotokra.